Ige magyarázat a 133. Zsoltárhoz. Charles Haddon Spurgeon, The Treasury of David, Dávid kincstára, a Zsoltárok könyvéhez írt hatkötetes kommentárjából. 133. Zsoltár. Grádicsok éneke Dávidtól. Imé, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfúj a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. A Zsoltár áttekintése. Cintelírat. Grádicsok éneke Dávidtól. Nem látunk semmi okot, miért kellene megfosztanunk Dávidot e csodás szonett szerzőségétől. Ő tapasztalatból ismerte, milyen keserűséget jelent a családban a széthúzás, és Isten jól felkészítette őt arra, hogy Zsoltár gyűjteményében megénekelje az egység áldását, mely után úgy vágyakozott a szíve. A grádicsok énekei közt ez a Zsoltár bizonnyal egy jelentős fokot képvisel. Még közönséges irodalomban is gyakran idézik páratlan szépségéért. Nincs-e Zsoltárban egyetlen savanyú, fanyar szó sem. Minden édes és fényes. Egy jelentős emelkedést látunk itt a 120. Zsoltártól, amellyel útra keltek az zarándokok. Az a Zsoltár háborúsággal és panasszal volt teljes, de ebben béke és gyönyörűség zengedez. Nyilván itt már visszatérőben voltak a Sionba látogatók, és ez lehetett az ő öröménekük, melyben örventek az egység felett, mit megtapasztaltak a közös oltár köré összegyűlt törzsek közt. Az előző Zsoltár is, 132-es, mely a szövetségről énekel, szintén felfedi Izrael egységének központját, az Úr felkentjében és a neki tett ígéretekben. Nem csoda hát, hogy az atyafiak egységben lakoznak, amikor Isten közöttük lakozik, és nyugodalmát megtalálja bennük. Angol bibliafordítóink ezt a csodálatos értelmező címet adták el Zsoltárnak: a szentek egyességének áldása és haszna. Ezek a hívő emberek sokszor néhány szóban tökéletesen eltalálták egy-egy szakasz teljes értelmét. Következik az első vers. Imé, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Magyarázat Spurgeontől. Imé. Ritkán látott csoda, ezért ámulva szemléld. Látható, mert az igazán szentek feltűnő jellemvonása ez. Ezért ne kerülje el a figyelmed. Igen, csodálatra méltó. Állj meg, és bámulattal csodáld. Isten maga jóváhagyással, helyesléssel néz erre, ezért mérlegelt figyelemmel. Mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Senki sem képes kifejezni egy ilyen állapot rendkívüli kiválóságát. Ezért a Zsoltáros kétszer használja ezt szót, mi. Nézd, milyen jó, és lásd, milyen gyönyörűséges. Nem kísérli megmérni e dolog jóságát vagy gyönyörűségét, hanem felszólít és hív bennünket, hogy mi magunk szemléljük és lássuk. E mellékneveknek jó és gyönyörűséges az egyesítése sokkal jelentősebb, mintha két ragyogó csillag konstellációját szemlélnénk. Mert ugyan jó az, ha egy dolog jó, de ha gyönyörűséges is, ez jobb. Mindenki szereti a gyönyörűségeket, és mégis milyen gyakran megesik, hogy ami gyönyörűséges, az rossz és káros. De itt ez az állapot, amilyen jó, olyan gyönyörűséges is, és amilyen gyönyörűséges, olyan jó is. Mert ugyanaz a mi szócska van helyezve mindegyik minősítő kifejezés elé. A test szerinti atyafiaknak, testvéreknek együtt lakozni nem mindig bölcs dolog. A tapasztalat tanítja, hogy jobb, ha egy kissé távol vannak egymástól. Szégyenletes számukra együtt lakozni háborúságos feszültségben. Sokkal jobb, ha inkább békében elválnak egymástól, mint Ábrahám és Lót tették, mint sem, hogy József testvéreiként irigységben lakjanak együtt. Amikor a testvérek képesek egységben együtt lakozni, és ezt meg is teszik, akkor közösségük méltó arra, hogy csodálattal szemléljék, és szent dalokat énekeljenek róluk. Illő, hogy ilyen látványt lássunk a rokonok közt, mert ők testvérek, és ezért egy szívvel és egy céllal kell egyesülniük. Együtt laknak, és kölcsönös javukra szolgál, hogy ne legyen háborúság köztük. És mégis, mi sok család van szétszaggatva a heves ellenségeskedésektől, és az olyan látványt mutat, mely sem nem jó, sem nem gyönyörűséges. Ami a lelki testvéreket illeti, ők gyülekezeti közösségben együtt kell lakjanak, és ebben a közösségben az egyik lényeges dolog az egység. Az egyformaságot nélkülözhetjük, nem szükség egyformáknak lennünk. Ha bírjuk ez egységet, az élet, az igazság és az út egységét, a Krisztus Jézusban való egységet, a célpont és lelkület egységét. Ezek feltétlenül meg kell legyenek, mert másként összeveteleink inkább a versengések zsinagógái lesznek, mint sem Krisztus gyülekezetei. Minél szorosabb az egység, annál jobb, mert annál több jó is, több gyönyörűség nyilvánul meg abban. Mivel nem vagyunk tökéletesek, ezért bizonyos rossz és bizonyos kellemetlenség folyton jelentkezik és beférkőzik közénk. De ezek könnyen hatástalanítva lesznek, és kivettetnek a szentek igazi szeretete által, ha az valóban megvan és uralkodik. A keresztény egység jó önmagában, jó a mi számunkra, jó a testvéreknek, jó a frissen megtérteknek, és jó a kívülvalóknak, a világnak. És bizonyára gyönyörűséges, mert egy szerető szív gyönyörűséget érez, és gyönyört áraszt a vele hasonló természetűekre, kikkel kapcsolatban van. Egy olyan gyülekezet, mely az évek során egyé lett az Úr buzgó szolgálatában, a jónak és örömnek kútforrását képezi mindazoknak, akik körülte lakoznak. Most következnek magyarázó jegyzetek, bölcs mondások, régiek írásaiból különböző idézetek az első vershez. Összegyűjtötte Spurgeon. Az egész Zsoltárról. E Zsoltárban a szent öröm áradozását látjuk, mely örömet az egy családként összesereglett Izrael látványa keltett az évi ünnepeken. Úgy szintén utalás lehet itt az Izrael házában tapasztalt korábbi irigységekre, féltékenységekre, versengések, elidegenedésekre is, melyeket most, hogy Dávid foglalt el az ország trónját, virágzó, kölcsönös egyetértés és szeretet váltott fel, mondja Joseph Addison Alexander. Imé, mi jó és mi gyönyörűséges, amikor. Három dolog van, melyekben igen jó és igen gyönyörűséges Isten népét szemlélni, szent egységben összeforva. 1. Amikor egyesülnek egy értelemben és egy ítéletben s véleményben. Amikor mind egyek gondolkodásmódban, és egy értelemben vannak az igazságban. Az igazság egy szelleme hatja át őket. 2. Amikor egységükben egy érzelem tölti el őket, mikor mind egy szívvel vannak együtt, bár meg lehet, nincsenek is mindannyian egy értelemben, mert nem jutottak még el a teljes értelmi egységre. Vagy amikor szeretetben találkoznak és elfogadják egymást, ha bár véleményben ezt nem tehetik meg. Miután Dávid csodálattal szólt ez áldott látványról, beszél aztán róla megállapítóan is, második versben, mint a drága olaj a fejem. Ilyen először az illat kellemessége miatt, másodszor annak szétterjedése folytán, amint következik, aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, és lefoly köntöse prémjére. 3. Áldott dolog látni őket összeforva kötelességükben. Akár úgy vesztük-e kötelességet először, mint a jónak cselekvését. Amint az apostol mondja 2 Korintus 6.1-ben, hogy ők maguk között együtt munkálkodók, minden jó tevékenységben. És mondhatjuk, a gondolatot kiegészítve, együtt munkálkodók Istennel. Ez valóban áldott látvány, amikor Istennel egyek vagyunk, és Isten egy velünk az ő munkájában. Úgy szintén áldott látvány, amikor Jézus Krisztus minden szolgái, és mindazok, akik tagjai Krisztusnak, egybeforrnak minden jó cselekedetben, és ebben különösen, hogy serkentsenek mindenkit arra, mit tenniük kell, hogy hiába nevettük légyen az Isten kegyelmét. Akár úgy vesszük-e kötelességet másodszor, mint a gonosztól való elfordulást, és a hamisságnak elvetését. A bűnbocsánatért való könyörgésben és az Istennel való megbékélésben. Ez egy jó cselekedet, hogy elforduljunk a gonosztól. Különösen, amikor mindazok, akik benne vannak, egyek a gonoszságban. Amint a bűnben való egyesülés és a hamisságban való testvériség a leggonoszabb harmónia, sőt, valóban Isten ellenes összeesküvés, úgy testvérekként egyesülni a bűn feletti sírásban, és hamisságainkból való megtérésben, ez a legáldottabb becség, és kiváltképpen tetszik Istennek, mondja József Karél. Mi szép és mi gyönyörűséges! E dicsérő és ajánló kifejezések, vagy azok sajátosságai, melyeket magában foglalnak, kétszeres minősítésből erednek. A testvéri egyetértés és ennek haszna minden alkalmi kifejezésben igen nagy jóként van feltüntetve. Ez így van, és világosan kitűnik különféle megfontolásokból. Mint például, ha megfigyeljük ennek szerzőjét és tulajdonosát, aki Isten maga, és különös igényt tart ehhez. Ezért az írásban úgy találjuk, hogy ilyen megnevezésekkel nevezi magát, és ilyen címeket ad magának. 1 Korintus 14.33. Isten nem a visszavonásnak vagy zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene. 2 Korintus 13.11. A szeretetnek és békességnek Istene. És a békesség Isten békességének van nevezve Filippi 4.7-ben. És Isten a békesség Istenének neveztetik. Ezek a kifejezések a békességes egyetértést mind Istenhez vezetik vissza, és Istentől vezetik le, és ezzel rendkívül felfokozzák azt. Lásd meg hát, hogy amilyen mély értelemben mondja az ige Istenről, hogy ő jó, messze menően jó ez egységben való együttlakozás is, mivel ő parancsolja és helyesli ezt, amint ez világosan kitűnik. Másodszor, jó annak természetében. Jó, mint ahogy minden kegyelmi erény, áldás jó. Jó erkölcsileg. A szeretet a lélek gyümölcse, Galácia 5.22. És így szeretetben és egységben lakozni egymással a lélek munkája. Jó lelkileg, vagyis szellemi jó. Nem csak olyan jó, mert az erkölcsi filozófia tanít, és ennek tanítványai gyakorolnak, hanem ezt maga a Szentlélek tanítja, és egy része ez az újjászületésnek és a bennünk levő új teremtésnek, különösen, ha ezt ennek teljes kiterjedésében és hatáskörében vesszük, amint tennünk kell. Harmadszor, jó ennek hatásaiban, következményeiben is, és velejáróiban. Bonum utile, egy igen hasznos jó. Sok előny és lelki áldás származik abból, ha a testvérek egységben lakoznak együtt. A második minősítés ennek édessége, mert gyönyörűséges. Nem csak bonum utile, hasznos jó, és bonum honestum, tisztességes jó, hanem bonum zsukundum, élvezetes jó is. Nagy élvezet van benne. A gyönyör a jóságnak olyan fajtája, különösen egyes személyek számára, hogy szinte nem törődnek azzal, milyen áldozatot kell hozniuk, és mitől kell megválniuk, csak hogy megszerezhessék azt. És minden egyéb jó emellett semmi nekik, ha attól a gyönyörtől meg vannak pusztva. Ezért e testvéri egység még erősebb ajánlása végett, erre is felhívja a figyelmünket, hogy gyönyörűséges. Ilyen ez minden ember számára, aki előtt ennek értéke felragyogott. Először gyönyörűséges Isten előtt. Annyira, hogy nagyon kedves neki. Ez az, amiben ő igen gyönyörködik. Bárhol is észleli azt. Mivel ő a békesség istene, még inkább gyönyörködik a békességes keresztényekben, mert az ilyenek hozzá hasonlítanak. Mennyire örülnek a szülők, gyermekeik egyetértésének, ha látják, hogy szeretettel, barátságosan, kedvesen és tisztelettel viszonyulnak egymáshoz. Ó, ez gyönyörűséges számukra, és szívüket örömmel tölti meg. Így örül Isten is azok felett, akik igazán az övéi és képmását hordozzák. Másodszor, e testvéri egység úgy szintén gyönyörűséges nekünk is, és ennek kezdetében és ennek gyümölcseiben egyre nagyobb gyönyörűséget érezzünk. Harmadszor, gyönyörűséges mások számára. Valóban mindenki számára körülöttünk, kik ennek tanúi és szemlélői. Ímé, figyeld, nézd, mi gyönyörűséges. Aki ezekben szolgál Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, mondja az apostol, Róma 14.18. Ezek a gondolatok Thomas Hortontól valók, 1673-ban írta. Gyönyörűséges. Gyönyörűséges a szenteknek Isten népe számára együtt lakozni. Ugyanez a szó szerepel a héberben a zenei harmónia gyönyörűségére, amikor a hegedű hangja magasan szárnyal és a húrok mind harmóniára vannak hangolva. Ilyen kedves, ilyen gyönyörűséges a szentek egyetértése. És ugyanez a szó van használva szintén egy gabonaföld szépségének kifejezésére. Amikor a mezőt gabona borítja, bár azt levágják, mégis mi gyönyörűséges. És ilyen a szentek egyetértése. És ezt a szót használja a zsoltáros a méz édességének a leírására is, és az édes dolgokra a keserűekkel szemben. Eként láthatod ennek gyönyörűségét, amint a zene harmóniájához, a búzatáblához, a méz édességéhez, az Áron szakáláról aláfolyó drága olajhoz, valamint a Hermon és Sion hegyére hulló harmathoz van hasonlítva. És mindez felfedi a szentek egyességének gyönyörűségét, hasznosságát, édes voltát. Élvezetes dolog nézni a napot, de sokkal gyönyörűségesebb szemlélni a szentek közti egyetértést és egységet, mondja William Bridges. Az atyafiak. Ábrahám ezt mondta Lótnak, hiszen atyafiak vagyunk, és ezzel megőrizte a békét közte és Lót között. Mintha ezt mondta volna, hát összebeszenek a testvérek semmiségekért, mint a hitetlenek. És ez nyilván elég volt Lót lecsendesítésére, hogy Ábrahám emlékeztette őt, hogy testvérek. Amint hallotta a testvér szót, szíve azonnal engedett, és a versengésnek vége lett. Ez kell legyen a jogász, mely véget vessen a keresztények közti harcoknak, hogy eszükbe vegyék, hogy ők testvérek. És akik mindenüket törvénykezésre áldozzák, jó lenne, ha ehhez az ügyvédhez folyamodnának, ha belegondolnának Lóttal együtt, vajon illik-e testvéreknek ellenségként harcolni egymással, mondja Henry Schmidt. Atyafiak. Egyes bibliakutatók megfigyelték, hogy a héber testvér szó, atyafi szó, közeli rokonságban vagy szövetségben áll két más szóval, melyek közül az egyik egyet jelent, a másik hasonlót, vagy hogy együtt. Annak kifejezésére, hogy a testvérek olyanokkal legyenek, mint akik mindenben egyek, hasonlók és együtt vannak. Tehát maga az atyafiak kifejezés jelzi a köztük levő közelséget, meghittséget, hasonlóságot, sőt egységet, mely érzelmeikben és cselekedeteikben megnyilvánul, mondja József Karil. Együtt lakozni. Ez a szó hosszas tartózkodást, folyamatosságot, ottmaradást jelent. A testvérek közti szeretethez és egységhez úgy szintén hozzátartozik az abban való kitartás és állhatatosság is. Nem csak arról van szó, hogy együtt vannak, összejönnek vagy találkoznak egy bizonyos időpontban, hanem egységben együtt lakoznak. Ez az, amit annyira magasztalva és ajánlva van számunkra. Mert az nem tűnik nagy és nehéz dolognak, és nem jár nagy nehézséggel, hogy az emberek egymást a béke és barátság egyes kifejezéseivel üdvözöljék egy bizonyos rövid ideig. Habár sokan vannak, akik nehezen tudják még ezt is megtenni. De hogy kitartsanak ebben, és hosszú ideig megőrizzék az egyetértést, ez a kitartás, béketűrés szinte lehetetlen számukra. Mégis ez az, amit Isten kér tőlük, mint keresztényektől, és mint testvérektől, hogy egységben együtt lakozzanak, hogy kövessék a békességet, a szeretetet, az egyetértést, a kölcsönös gyöngétséget, megértést, és nem csak bizonyos alkalmi találkozáskor, hanem életük egész folyamán, miközben együtt élnek és társalognak, mondja Thomas Horton, 1673. Együtt, egységben. Ha csak egy Isten van, és Isten egy, úgy azok, akik őt szolgálják, egyek legyenek. Ez volt Krisztus óhaja, amiért annyira szívből imádkozott, hogy egyek legyenek. János 17.21. A keresztények egyekkel legyenek ítéletben, vélekedésben, gondolkozásban. Az apostol buzdít, hogy mindnyájan egyértelemben legyünk. 1 Korintus 1.10. Milyen szomorú dolog látni, hogy az egy igaz vallás különféle színezetű öltözetet visel. Látni keresztényeket annyiféle vélekedésekkel, és különféle utakon járni. A sátán az, aki a széthúzásnak ezen konkujait elvetette. Máté 13.39. Először elszakította az embert Istentől, és aztán egyik embert a másiktól. Aztán a keresztények egyekkel legyenek érzelmükben, szeretetben. Egy szívük legyen. A hívők sokasságának szíve lelke egy volt. Cselekedetek 4.32. Miként a zenében, bár több húr van a hegedűn, mégis mind egy édes harmóniát ad, úgy, ha bár különbözük a keresztények, mégis a szeretet egységes édes harmóniája uralkodjék közöttük. Csak egy Isten van, és akik őt szolgálják, egyek legyenek. Semmi sem képes nagyobb vonzóerőt adni a vallásnak, és oly sok hívet szerezni számára, mintha látják, hogy az ahhoz tartozók a szeretet kötelékében igazán egyek. Ha egy az Isten, úgy a benne hívők legyenek mind egyek, egy értelemben, egy szívvel, hogy eként beteljesítsék Krisztus kérését, hogy mindnyájan egyek legyenek, mondja Thomas Watson. Segítség pásztorok igehirdetők részére, gondolatébresztő vázlatok, egyrészt Spurgeontől, másrészt általa összegyűjtött szerzőktől. Első vers. A keresztény egységről szól. Felmutatja csodálatos kiválóságát, létezésének jeleit, jegyeit, romlásának okait, és helyreállításának eszközeit. Az első versről. A szenteket megfigyelhetjük itt testvéri kapcsolatukban, egységükben és boldogságukban. Az első három versről. Hat áldást látunk, mely az egységgel jár. Jóság, gyönyörűség, kenet, harmat, Isten áldása, örök élet. Első három vers. Elmélkedjünk el képről. Testvérek együtt lakoznak egységben. Együtt lakoznak egy családban, egy keresztény gyülekezetben. Testvérek ugyanazon felekezetben. Különböző felekezetű testvérek. Aztán következik ez egység ajánlása, dicsérete. Szó szerint. Jó és gyönyörűséges. Jelképszerűen. Jó illatú, mint a papi kenet. Gyümölcsözéshez segít, mint a Hermon-hegyi harmat. És ajánlva van lelkileg, rajta van Isten áldása, mely életet ad, és örökké fennáll. Az első három versről. A keresztényeknek egységben való együttlakozásáról, mint gyülekezet. Különleges sajátossága a testvéri kapcsolat miatt az atyafiak. A keresztény testvériség annyira egyedülálló, szent és tartós dolog, hogy az egység hiánya nagy szégyen lenne. Ők testvérek, mivel Istentől születtek, aki a békesség Istene. Testvériségük a hozzávaló hasonlóságon alapszik, Máté 5.9. Aztán testvérek, mert Krisztushoz tartoznak, egyesültek vele, aki mint idősebb testvér kívánja az egységet. Lásd János 17.20-21. Erre nem törekedni lényegében annyi, mint őt megtagadni. Aztán testvérek, mert egy lélek által mi mindnyáján egy testbe kereszteltettünk meg. 1 Korintus 12.13. Melyben az egységet meg kell őrizni. Efézus 4.3. És testvérek vagyunk, mert arra vagyunk rendelve, hogy együtt lakozzunk egységben örökké a mennyben. Ezért erre kell törekednünk itt a földön. Láttuk tehát az együttlakozás különleges sajátosságát. Továbbá látjuk sajátos kiválóságát. Jó és gyönyörűséges. Jó. A gyülekezet munkája és befolyása vonatkozásában. A kölcsönös építés és a kegyelemben való növekedés terén. 2 Korintus 13.11. Az imában való hatékonysága nézve. Máté 18.19. És az evangéliumnak másoknak való ajánlásában. Nem csak jó, hanem gyönyörűséges. Mint ami boldogságot eredményez. Mint ami tetszik Istennek. Látjuk továbbá a testvéri egyetértés előmozdítását és fenntartását. Isten dicsőségének a keresése egyesít, ezzel szemben az öndicsőség hajhászása széthúzást kelt. A Krisztus iránti szeretet, mint késztető erő egyesít egymással, amint egyre szorosabban hozzáköt bennünket Krisztushoz. És a másoknak való szolgálatban való fáradozás által is ápoljuk ezt az egységet, mintsem, hogy azt kívánjuk, hogy mások szolgálnak nekünk. Folytatás. Ige magyarázat a 133. Zsoltárhoz. Második vers. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse frémjére. Spurgeon magyarázata. Mint a drága olaj a fejem. Hogy jobban szemlélhessük a testvéri egységet, Dávid egy hasonlatot szolgáltat, hogy általa, mint egy tükörben felfoghassuk annak áldott voltát. Édes illat lengi körül, akárcsak azt a kenetet, melyel az első főpap felkenetett az ő felavatásakor. Szent dolog tehát ez, és mint ilyen, a felszentelési olajhoz hasonló, melyet csak az Úr szolgálatában volt szabad használni. Milyen szent dolog a testvéri szeretet, amikor olyan olajhoz van hasonlítva, melyet sohasem volt szabad senkire sem önteni, csak az Úr főpapjára, egyedül. És egy szétáradó dolog. Amint kiöntötték a fejre, az illatos olaj lefolyt az Áron fején, s innen lecsepegett ruhájára, egész addig, míg annak legtávolabbi szegélyét is áthatotta. S éppen így, a testvéri szeretet is kiterjeszti jóságos erejét, s áldást áraszt mindenkire, aki csak annak befolyása alatt áll. A szívélyes egyetértés áldást hoz mindenkire, aki csak kapcsolatba kerül vele. Ennek jóságában és gyönyörűségében részesednek a háznép legalacsonyabb tagjai is, még a szolgák is jobbak és boldogabbak a szeretetteljes egység folytán, mely a család tagjai közt uralkodik. Különleges célra szolgál, mert amint a felkenetési olajjal Áron félretétetett Jehova különleges szolgálatára, éppen így azok, akik szeretetben lakoznak együtt, ezáltal alkalmassá tétetnek Isten dicsőítésére az ő egyházával. Az Úr nyilván nem fogja használni dicsőségére azokat, akikből hiányzik a szeretet. Hiával vannak a szükséges felkenetésnek, ami papokká tenné őket az Úrnak. Amely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán. Ez képezi a hasonlat csúcspontját, hogy amint az olaj nem maradt azon helyhez korlátozva, ahová először esett, hanem lefolyt a főpap haján, megáztatta a szakálát, éppen így a testvéri szeretet is, lefolyva a fejről, áthat és eláraszt és felken mindent, ahová csak elér. Amely aláfoly a köntöse prémjére. Ha egyszer elindult, nem fog megállni folyásában. Talán úgy tűnhetett, jobb lett volna nem elkenni a főpap ruháit olajjal, de a szent kenetet nem lehetett visszatartani, az végig folyt a szent paláston. Éppen így tesz a testvéri szeretet. Nem csak azon szíveken folyik át, s azokat tölti meg, akikre először kiöntetett, s nem csak azokat árasztja el, akik Krisztus titokzatos testének alsóbrendű tagjait képezik, hanem folyik még ott is, ahol nem keresték, nem kérve sem engedélyt, sem szabadalmat, amikor utat szab magának. A keresztény szeretet nem ismer határokat, sem egyházi, sem nemzeti, sem felekezeti, sem korbeli értelemben. Krisztusban hívő ember az illető, akkor ő is az egy testbe tartozik, és tartós szeretettel tartozom neki. Egyike ő a legszegényebbeknek, a legkevésbé lelkieknek, a legkevésbé szeretetre méltóknak. Akkor ő a köntös pereme, és szívem szeretete el kell érjen egészen hozzá is. A testvéri szeretet a fejről indul, és eljut a lábig. Útja lefelé vezet, lefoly és lemegy. A testvérek iránti szeretet leereszkedik az alacsony sorsú emberekhez is. Nem fuvalkodik fel, hanem szelíd és alázatos. Ez egyik lényeges része a kiválóságának. Az olaj nem lenne alkalmas a felkenésre, ha nem folyna alá. És a testvéri szeretet sem áraszthatja szét áldásait, csak ha lehajló. Magyarázó jegyzetek, értékes gondolatok különböző szerzőktől a második vershez. Összegyűjtötte Spurgeon. Mint a drága olaj a fejen. Bár minden pap felkent volt, mégis csak a főpap lett felkentve az ő fején. És a hagyomány szerint ezt a szertartást később elhagyták a fogság után. Úgyhogy különleges hangsúly van az Áron fején. Nila and Likludale. A drága kenet, mely lefoly a szakálon, aláfoly köntöse prémjére. Pompa, nagyterűség, bőség, pazarlás, tékozlás. Ezek a változhatatlan tulajdonságai mindig az igaz szeretetnek. Dávid felismerte ezt az igazságot, amikor Áronnak a szent olajjal való pazar felkenetését választotta a testvéri szeretet megfelelő szemléltetésére. Óriási tékozlás volt abban a felkenetésben, akár csak a ma későbbiben, mely Betániában történt. Mert az olajat nem csak ráhintették az Áron fejére, habár már ez is elégséges lett volna a szertartáshoz. Az edényt teljesen kiürítették a főpap személyére, úgy, hogy annak tartalma lefolyt a fejről a szakára, és még a szent köntös peremére is elért. Épp ebben a pazarlásban rejlik a hasonlóság Dávid számára. Olyan vonás volt ez, mely igen megérintette szívét, mert ő is úgy szintén egy pazarló ember volt a maga módján. Úgy szerette Istent, hogy emiatt a fertelenség, mértéktelenség vágya alá került. Például, amikor táncolt az Úr ládája előtt, mikor a frigyládát felhozták Obed-Edom házából Jeruzsálembe. Elfeledkezett az ő méltóságáról, túllépve minden jó ízlés határát. És amint kitűnt, emberileg nem tudott mentséget felhozni, mivel egy sokkal kevésbé szívélyes felvonulás is megfelelt volna a vallásos ünnepi külsőségének. Mondja Alexandre Balmain Bruce, The Training of the Twelve, a 12 kiképzése című könyvben 1877-ben. A drága olaj, mely alá foly. A zsidó illatszerekből óriási mennyiséget készítettek és használtak el évenként. Igen, világosan kitűnik ez abból a tényből, hogy a szent sátor és a templom részére szánt szent olajat sohasem készítették kisebb mennyiségben, mint 21 kg nyersanyagból 5,5 liter olajat. És olyan bőségesen használták, hogy amikor Áron fejére öntötték, lefolyt a szakállán és a mellén egész a ruhája széléig. Olvassuk Hugh Macmillan könyvében. The Ministry of Nature, a természet igehirdetése című könyvben 1871-ben. Mely aláfoly, lefoly. Krisztus kegyelme annyira szétterjedő, hogy szentséget közvetít számunkra. Lefoly köntöse prémjére, az ő összes tagjaira. Nem csak önmagáért volt ő felkenve, hanem ő a mi felkenünk, vagyis kenetének részeseivé tesz bennünket. Ezért ez olaj az öröm olajának neveztetik, mivel megörvendezteti szívünket, lelki örömet és lelkismereti békességet nyújtva nekünk, mondja Thomas Adams. Aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, lefoly köntöse prémjére. Nem a ruházat aljáig, amint a mi fordításunk adja, mert nem volt az oly nagy mennyiségű olaj, mit ráöntöttek. Nem is lett volna illendő, hogy ruháit eként mindenestől beolajozzák, tetőtől talpig, hanem ruházatának felső részéről van szó, köntösének széléről, melyet a szakál érintett. Így Zarki rabbi, a gallérról, így Kimki és Ben Melek, a nyilásról, melybe a fejét bedugta, amikor azt felvette, mely körül volt egy szegély, hogy el ne szakadjon. 2 Mózes 28.32. John Gill. Ez a John Gill baptista lelkipásztor volt egy jó évszázaddal Spurgeon előtt, ugyanabban a baptista gyülekezetben, és az egész Bibliához átfogó, teljes, kiváló magyarázatot írt. Az egyház egységéről szóló ezen imádságban és énekben megegyezendő, hogy az alapvető atyafiak gondolatból elindulva felemelkedünk a nagy testvér felismeréséig, aki a mi közös felkent főpapunk. Az ő főpapságának köteléke az, mely összeköt minket, mint testvéreket. A közös kenet, mely lefoly a mi főpapunk köntösének a pereméig, ez az, ami megpecsíteli a mi testvériségünket. Akár éjszakon lakjunk, akár délen, találkozunk a Sionon, és osztozunk Krisztus örök főpapságának áldásaiban, és a mi atyánk előtt valójában mint egy család vagyunk. Egységünk valódi összefogó ereje ebben rejlik. A közös áldás, mint olaj, lefoly és aláfoly, vagy harmatként leszáll. És ez igazi lépcsőket jelez a grádicsok énekében. S ha a Hermon harmatja leszáll a Sion hegyeire, miután a nap felkel, egy idő után megjelenik az örvendetes gyümölcs, egyeseknél 20 annyi, másoknál 30 annyi, és némelyeknél 100 annyi is, mondja Alfred Edersheim. Segítség pásztorok ígérhetők részére, gondolatébresztő vázlatok a második versre kapcsolatban. Különleges oka kellett legyen annak, hogy miért a főpapi felkenetés lett hasonlatként kiválasztva, és miért az Áron felkenetése inkább, mint bármely más főpapi. És az okok nyilván a következők. A kenet szent volt. Az isteni előírás szerint volt készítve. 2 Mózes 30.23-25. A gyülekezeti egység is szent dolog. Az Isten által parancsolt szeretetből kell fakadnia. Az Isten által lefektetett alapelveken kell állnia, és az Isten által meghatározott célok érdekében kell léteznie. Továbbá a felkenetés Istentől jött, Mózes által, ki Isten képviselőjeként járt el a dologban. A gyülekezet egysége a Szentlélektől van, 1 Korintus 13.13, Jézus által, aki a mi közben járunk. Ezért kérnünk kell imában, és hálás elismeréssel őt kell dicsérnünk, érte. A felkenetés által Áron felszenteltetett és hivatalosan elnyerte a tisztséget, hogy papként járjon el. A gyülekezet az egység által egy egészként éli felszentelt életét, és hatékonyan szolgál a kijelölt papságban. Az olaj szétterjedő, szétfolyó volt. Nem állapodott meg az Áron fején, hanem lefolyt ruházatának széléig. Az egység idővel utat készít a kevesektől az egészig, különösen a gyülekezet vezetőitől az összes tagokig. Ezért ez egy személyes ügy. Mindenki fel kell fogja a dolog fontosságát és lényegét, és szeretetben, s bölcs magaviseletben teresztenie kell azt. 2.-3. vers. A keresztény szeretet áldást szór szét a leszállás által. Aláfoly, lefoly, alászáll. Leszáll. Leszáll Istentől az ő szentjeig. Leszáll az egyik szentől a másik szentig. És leszáll a szentől a bűnös emberig. Következik a 3. vers. 133. Zsoltár 3. verse. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. A magasabb hegyekről a szél a nedvességet úgy látszik áthozta az alacsonyabb halmokra. A Hermon harmatja leszállt a Sionra. A Libánon magas csúcsai szolgálatára állnak a Dávid városra kis emelkedésének. És így ereszkedik le a testvéri szeretet is a magasabbtól az alacsonyabbig, üdességet és életet áraszta mindenütt, ahol csak áthalad. A szent egyetértés olyan, mint a harmat. Titokzatos áldás rejlik benne, élettel teljes, s növekedést nyújt a kegyelem összes palántáinak. Olyan sok áldást hoz magával, hogy a közönséges harmathoz nem is hasonlítható, de olyan, mint a Hermon harmatja, mely igen bőséges, messze terjedő. A helyes fordítás ez, mint a Hermon harmatja, mely leszáll a Sion hegyeire. És ez egybevág az előbb használt képpel, és egy újabb hasonlattal tárja elénk a testvéri egység alászálló szétáradását. Csak oda küld az Úr áldást és életet örökké, vagyis Sionra, vagy még helyesebben arra a helyre, ahol a testvéri szeretet túláradó. Ahol a szeretet uralkodik, ott Isten kormányoz. Ahol a szeretet áldást kíván, ott Isten áldást parancsol. Istennek csak parancsolnia kell, és meg lesz. Annyira tetszik nekik kedves gyermekeit boldogoknak látni, egymással való kapcsolatukban, hogy nem mulasztja el, hogy őket boldogokká tegye önmagában. Az ő legnemesebb áldását adja nekik, az örök életet, mert a szeretet élet. Azáltal, hogy a szeretetben együtt lakozunk, már is elkezdjük az öröklét élvezetét, és ezt nem vitetik el tőlünk. Szeressünk hát szakadatlanul, s élni fogunk örökké. Ez teszi a keresztény testvériséget oly jóvá és tönyörűségessé. Ott van rajta Jehova áldása. És ez csak is szent lehet, mint a drága olaj, és mennyei, mint a Hermon harmatja. Ó, bárcsak többet bírnánk-e ritka erényből. Nem olyan szeretet, mely jön és megy, hanem amely lakozik. Ne az a lelkület uraljon, mely szétválaszt és elszigetel, hanem amely az együttlakozást szereti. Ne az a gondolkozás uraljon, mely mindig vitatkozásra kész, és csak a különbségeket látja, hanem amely a felismert egységben együtt lakozik. Sohasem fogjuk megismerni a felkeltés teljes erejét, míg nem vagyunk egy szívvel és egy lélekkel egyek. Soha nem fog a lélek szent halmatja annak teljességében leszállni, míg tökéletesen nem egyesülünk, ugyanon lelkületben. Sohasem fog a szövetségi áldás eljönni az Úrtól az ő parancsára, amíg nem lesz újra egy Urunk, egy hitünk és egy keresztségünk. Urunk, vezess minket e legdrágább lelki egységre, fiad érdeméért. Amen. Magyarázó jegyzetek, értékes gondolatok különböző szerzőktől a harmadik vershez. Mint a Hermon harmatja, stb. Következőket mondja Van de Velde, Travels, Utazások című könyvében. Amit olvasunk a 133. Zsoltárban a Hermon harmatjáról, hogy leszáll a Sion hegyeire, most teljesen érthetővé lett előttem. Amint itt ültem a Hermon lábánál, megértettem, hogyan történik, hogy az ízcseppek, melyek páraformájában felemelkednek ez erdővel borított hegynek magasságairól és vízmosásairól, miután a napsugarai enyhítik őket és meglágyítják a légkört velük, estefelé bő harmatként szállnak alá a környező kisebb hegyekre. Az embernek látni kellene a Hermont fehér aranykoronájával, fenségesen ragyogni a kék égben, hogy helyes fogalmat alkothasson a Zsoltárban levő hasonlatról, s igazán megértse a képet. Ehhez a harmadhoz hasonlítja a költő a testvéri szeretetet. Ez olyan, mint a Hermon harmatja. Olyan eredetien friss, és így üdítő. Olyan ősi erővel bír, és ezért megelevenítő. És eképpen fentről született. Zsoltár 110.3. És tulajdonképpen a Hermon harmatjához hasonlít, mely leszáll a Sion hegyeire. Olyan vonás ez a képpen, mely a természeti valóságból lett merítve. Mert forró napok után egy bőséges harmat könnyen átterelődik Jeruzsálemre, a hideg levegő áramlata folytán, mely északról söpör alá a Hermonon keresztül. Jól tudjuk mi is, saját tapasztalatunkból, hogy az Alpokról jövő hideg levegő mennyire észlelhető, s milyen hatásokat eredményez. A költő által használt kép tehát, amilyen hű a természethez, olyan szépségesen gyönyörű. Amikor szeretetben összefort testvérek találkoznak egy helyen, és lényegében, amikor az északi testvérek egyesülnek déli testvéreikkel Jeruzsálemben, mely város mindnyájunknak anyja, mint egykor a nagy ünnepekken történt, akkor ez valóban olyan, mint amikor a Hermon hegyéről, melynek csúcsai vastagon, szinte örökké hóval borítottak, a harmat leszáll a puszta, gyümölcstelen, és ezért megelevenítő erő után vágyakozó Sion körüli hegyekre. Jeruzsálemben kell minden szeretetnek és jónak találkoznia. Franz Delitzsch. Mint a Hermon harmatja. Ami a hasonlatot illeti, én úgy gondolom, a proféta a közönséges beszédmódot használta. Mert bár a hegyek gyakran úgy tűnnek a távolról szemlélődőnek, hogy egész a vegekig érnek, a harmat, mely az égből száll alá, úgy tűnik, hogy a magas hegyekről a halmokra száll, melyek alattuk vannak. Ezért az általánosan használt szólásmóddal élve azt mondja, hogy a harmat leszáll a Hermon hegyéről a Sion hegyére, mivel így tűnik, így tűnt ez azoknak, akik távolról szemlélték. Luther Márton. Mint a Hermon harmatja. A vízmosásos szakadékokból felemelkedő pára, vagy a Hermon csúcsán nyugvó felhők harmatja, Folytonos tanúja volt azon frissességnek és hűvösségnek, melyekből származott mindaz a nedvesség, ami a Szentföldnek olyan volt, mint az olaj a főpap ruháinak, amilyen befolyást jelentett a testvéri szeretet az egész közösségnek. Arthur Penryn Stanley. Hermon harmatja. Érzékelhető bizonyságát tapasztaltuk Raseinál a Hermon hegy bőséges harmatának, melyről Zsoltárok 133.3 beszél, ahol a Sion csak egy másik elnevezése ugyanannak a hegynek. Eltérően a többi hegytől, mely fokozatosan emelkedik föl a mezőségből, és olykor elég távol a tengertől, a Hermon meredeken tör felfelé, közel 10.000 láb magasságba, szinte a tengerszint magasságától számított területről. Ez a terület a Jordán felső völgye és a Merom mocsaras ingoványa, nagyobb részt áttolhatatlan mélységű lápos vidék, ahonnan a sok nedvesség az erős, szinte trópikus napsütés alatt folyton emelkedik az atmoszférába egész nap alatt. A pára, amint eléri a hegy hóval borított oldalait, hirtelen összeáll, és este felé harmad formájában csapódik le, olyan bőséges formában, amilyent még sohasem tapasztaltunk. Behatolt mindenüvé, és mindent ellepett. Sátorunk benedvesedett, ágyunkat is átáztatta, puskánk is használhatatlanná vált, s harmadcseppek voltak mindenen. Nem csoda, hogy a Hermon lábánál csodás gyümölcsösök is kertek terülnek el, rendkívüli termékenységgel, de máskülönben száraz, sivár földön, írta Henry Bucker Tristram 1867-ben. Odaküld áldást az Úr, angolban áldást parancsol. Isten áldását odaküldi, ahol a békességet munkálják. Ezáltal kinyilvánítja, mennyire tetszik neki az egyetértés az emberek között. Áldás esőt áraszt rájuk. Ugyanez a gondolat jut kifejezésre Pál apostolnál más szavakkal, 2 Korintus 13.11, Filippi 4.9. Békességben éljetek, és a békességnek Istene veletek lesz, írja Calvin. Az Úr áldást parancsol. Pusztán egy parancs szavával megáld. Áldást parancsol ránk. Az áldások áldását. Örökké tartó életet. Akárcsak, amint másit olvassuk, ő parancsolt és előállottak. Zsoltár 148.5. Itt is parancsol, és mi megáldatunk, írta Thomas Goodwin. Az Úr áldást parancsol. Nyilván hatalmas nagy emberekre van itt utalás, például egy tábornokra vagy uralkodóra. A király szava hatalmas. A százados ezt mondta, ezt mondom az én szolgámnak, menj és elmegy, a másiknak jöjj és eljön, s a harmadiknak tedd ezt és megteszi. Így Isten is. Parancsol egy kegyelmi eszköznek, rendelésnek, menj és építsd fel azt a szentet, és elmegy. Azt mondja egy másik eszköznek, jöjj és hívd el azt a bűnöst, és megteszi. Isten igéje és munkája együtt járnak. Az emberek nem képesíthetnek másokat, és nem adhatnak erőt az engedelmességre. Felszólíthatnak egy sántát, hogy járjon, vagy egy vakot, hogy nézzen, de nem képesek őket járásra vagy látásra segíteni. De Isten az ő igéjével erőt ad megtenni azt a dolgot, amit parancsol. Miként a régi teremtésnél volt, úgy van az új teremtésnél is. Ő szólt és meglett, parancsolt és előállottak. Zsoltár 33.9. De ahová az Úr áldást parancsol, ott életet ad örökké. Az újjászületés vagy lelki élet erecskéje és áramlása sohasem fog megszűnni, hanem folyton előre halad és növekszik, míg magasra hág s eléri az örök élet óceánját, s az magába fogadja azt. Így ad Isten életet örökké, írta a puritán George Swinnock, az előbbi elmélkedés is Thomas Goodwin puritántól való. Segítség pásztorok igehirdetők részére, gondolatébresztő vázlatok a harmadik vers alapján. Oda küld áldást az Úr. Az áldás kiválasztásának a helye a gyülekezet. Egy egységes gyülekezet. A lélekkel megáztatott, átadott gyülekezet. Micsoda áldás a világ számára, hogy van egy ilyen áldásnyújtó hely Isten parancsából. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyeire. A nedvességet, mint a nap a Hermon havas magaslatairól felemelt, a szél pára formájában az alacsonyabb fekvésű Sion domborzata felé viszi, ahol bőséges harmatként hull alá. Ekként a keresztény egység a gyülekezeti közösségben nem veti meg a kicsinyeket, vagyis a szegényeket, egyszerűeket, és azokat, akik kevesebb lelki ajándékokat nyertek. Felismeri, hogy Isten atya és Krisztus megváltója minden hívőnek egyaránt. Elismeri a hit egységét. Ezt tartja az igazi közösség alapjának, és nem a gazdagságot, társadalmi állást, vagy az adottságokat. Hiszi, hogy a legkisebb tag is fontos Krisztus testének teljesítételéhez. Felfogja, hogy minden, ami csak valakit nagyobbá tesz a másiknál, az Isten ajándéka. Továbbá a keresztény gyülekezet, egységes gyülekezet osztogat bőségéből a rászorulóknak. Lásd Cselekedetek 4.32-37. És munkáját csendben, feltűnés nélkül végzi, mint a harmat, nem kürtöltet maga előtt, mikor másokon segít. Segít a gazdag a szegénynek. Segít a tanult a tudatlannak. Segít az örvendező a szomorkodónak. Segít a szilárd a tévelygőnek. Jakab 5.19 és 1. János 3.17. Értékét és nagyságát inkább szereteteljes segítőkészséggel juttatja kifejezésre, mint sem a világ előtti hivalkodó feltűnéssel. Amint a Hermon sokkal értékesebb volt Sion számára annak harmatjáért, mint sem a táj lenyűgöző szépségéért. A tudakozó nagylelkűség több kegyelemről tesz tanúságot, mint a pompás felszerelés vagy díszes istentisztelet. Ezáltal a kegyesség jobban virágzik, mint a hivalkodó nagyszerűséggel. Sion hegyét nem a Hermon nagysága, hanem annak harmatja termékenyítette meg. Ez Krisztus szívét megérinti, és jutalma biztosítva van. Márk 9.40-42. Áldást küld az Úr, kegyelmet parancsol. Másütt áldását, jóságát adja, árasztja, de Sionban parancsolja azt. Parancsolt áldás azt jelenti, hogy az áldás bizonyosan megadatik. A parancsolt áldással parancsolt egység jár. A parancsolt áldás még bőségesebb életet biztosít. Életet örökké.